Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, ez esztendő első úrnapján kérjünk áldást Istentől, a 191. dicséretünket énekelve Isten tiszteletünk kezdetén. A 191. dicséretünk egyetlen versét énekeljük, ez esztendőt áldással. És a 283. dicséretünk 4 versét énekelve folytassuk Isten tiszteletünket. A 283. dicséretünk első 4 versét énekeljük, az Úrnak jó volta.
Hogy mi fölelgesség.
Gyertek testvérek, fohászkodjunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Helyünket elfoglalva, kedves testvérek, hallgassuk figyelemmel hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak tanítását, az első úrnapja kérdéseit, feleleteit Ábrahám Péter presbiter testvérünk olvassa közöttünk.
Minéked életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod. Az, hogy testestől, lelkestől, mind életemben, mind halálomban nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, s engem az ördögnek minden hatalmából megszabadított, és úgy megőriz, hogy mennyei atyámnak akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le fejemről, sőt inkább minden az én üdvösségemre kell, hogy szolgáljam. Ezért szent lelke által is engem az örök élet felől biztosít, és szív szerint készé és hajlandóvá tesz arra, hogy ezentúl ő neki éljek. Hány dolgot kell tudnod a véget, hogy ebben a vigasztalásban boldogul érhess, és boldogul hallhass meg? Hármat. Először, hogy mi nagy az én bűnöm és nyomorúságom. Másodszor, hogy mi módon szabadít meg Isten minden bűnömtől és nyomorúságomból. Harmadszor, hogy milyen hálával tartozom neki e megszabadításért.
Kedves testvéreim, Isten igéjét hallgassuk tovább figyelemmel, úgy, ahogy írva található az Ezékiel próféta könyvében. Ezékiel próféta könyvének 36. fejezetéből olvasom Isten igéjét. E könyv Ezékiel próféta könyvének 36. fejezetéből a 16. verstől a 32. versig terjedő szakaszból. Ezeket találjuk itt megírva. Így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, amikor Izrael háza a saját földjén lakott, tisztátalanná tették az életükkel és tetteikkel. Olyan tisztátalan volt előttem az ő életük, mint a havi vérzés. Rájuk zúdítottam haragomat, mert vért ontottak a földre, és tisztátalanná tették azt bálványaikkal. Ezért szélesztettem el őket a népek között, és szétszóródtak az országokba. Életük és tetteik szerint tartottam ítéletet fölöttük. De amikor a népek közé jutottak, amerre csak jártak, gyalázatossá tették szent nevemet, mert ezt mondták róluk, az Úr népe ezek, mégis ki kellett jönniük országából. Ekkor szánalomra indultam szent nevemért, amelyet gyalázatossá tett Izrael háza a népek között, amerre csak járt. Ezért mondd ezt Izrael házának. Így szól az én Uram az Úr. Nem ti érettetek cselekszem én, Izrael háza, hanem szent nevemért, amelyet gyalázatossá tettetek a népek között, amerre csak jártatok. Megmutatom, hogy szent az én nagy nevem, amely gyalázatos lett a népek között, mert gyalázatossá tettétek közöttük. Akkor megtudják a népek, hogy én vagyok az Úr. Így szól az én Uram, az Úr, amikor szemük láttára megmutatom rajtatok, hogy szent vagyok. Kihozlak benneteket a népek közül, összegyűjtelek az országokból, és beviszlek benneteket a saját földetekre. Tiszta vizet hintek rátok, hogy megtisztuljatok. Minden tisztátalanságotoktól és minden bálványotoktól megtisztítlak benneteket. Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. Eltávolítom testetekből a kőszívet, és hús szívet adok nektek. Az én lelkem adom belétek, és azt művelem veletek, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok és teljesítsétek. Abban az országban fogtok lakni, amelyet őseiteknek adtam. Az én népem lesztek, én pedig istenetek leszek. Megszabadítalak benneteket minden tisztátalanságotoktól. Parancsolok a gabonának, megsokasítom, és nem hozok rátok éhínséget. Megszaporítom a fák gyümölcsét és a mező termését, hogy ne csúfoljanak többé benneteket éhínség miatt a népek. Akkor visszagondoltok arra, hogy milyen gonosz éltetek, gonoszul éltetek, és milyen rosszak voltak tetteitek, és megundorodtok magatoktól utálatos bűneitek miatt. Nem ti érettetek cselekszem, így szól az Úr, az én Uram, tudjátok meg ezt. Szégyenkezzetek és piruljatok életetek miatt, Izrael háza. Isten áldása, kegyelme legyen és maradjon velünk, és adja, hogy megérthessük hozzánk szóló üzenetét. Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, hogy az esztendő első napján itt lehetünk a te színed előtt, a te házadban. Köszönjük kegyelmes szeretetedet, amelyre rábízhatjuk életünket, és amely eligazít bennünket mindabban, amit nekünk fontos tudnunk. Köszönjük, hogy meg akarsz bennünket vigasztalni, és meg akarsz bennünket erősíteni, mind arra nézve, ami előttünk van. Hogy ez a vigasztalása milyenk lehessen, kérünk, fedd fel előttünk a mi bűneinket. Értesd meg velünk azt, hogy nálad van a bűneink bocsánata, és indíts bennünket szívbéli hálára, hogy így tudjuk magunkat odaszánni ennek az esztendőnek minden napján a te követésedre, a téged dicsőítő életre. Légy ebben most is tanácsosunk, igazítsd el a mi gondolatainkat. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjének hallgatására készülve a 196. dicséretünk első három versét énekeljük. A 196. dicséretünk első verse így kezdődik: mondjatok dicséretet keresztjének az Úr Istennek.
Mondjatok dicséretet keresztjének az Úr Istennek, szentséges tiszteletet adjatok ő nevének. köztetek lakozik az Anya Szent Egyházban, és ő megelégíti lelketeket lelki kenyérrel, biztat ő igével, édes ígéretével.
Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, Isten igéjét a már olvasott szakaszból, Ezékiel próféta könyvének 36. fejezetéből olvasom. Ezékiel próféta könyvének 36. fejezetéből a 26. és a 27. verset, ahol ezeket találjuk megírva. Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. Eltávolítom testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek. Az én lelkemet adom belétek, és azt művelem veletek, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok, és teljesítsétek. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy a karácsony nincs még olyan nagyon messze tőlünk, de mindannyian egyek vagyunk abban, hogy szeretünk ajándékot kapni. És ezen a mai napon, akik elfogadták az énekes könyvet, azok kaptak rögtön egy ajándékot, akik meg nem vettek el énekes könyvet, azok majd kifelé menet meg fogják kapni ezt a kis ajándékot, amit egyenesen Németországból hozott el nekünk a posta. Egy ilyen kis könyvjelzőt találunk az énekes könyvünkbe, ami nem azért van, hogy az éneket jelöljük, hanem azért, hogy azt kivegyük és hazavigyük magunkkal. És szeretném, hogyha ezt a kis ajándékot a lakásunkban, vagy a életterünkben valami olyan helyre tennénk, ahol újból meg újból a szemünk elé kerülhet. Ennek az egyik oldalán három templom látható. Legfölül a Békásmegyeri templom, alatta a hochstédei testvérgyülekezetünk temploma, legalul pedig a Csillaghegyi református templom. De a fényképeknél még sokkal a beszédesebb az az ige, amelyet német testvérgyülekezetünk ez esztendő vezér igéjéül jegyez. Ez a vezér ige pedig a fölolvasott szakaszból, Ezékiel próféta könyvéből az imént olvasott egyik vers, a 36. fejezet, 26. verse, így szól az Úr, új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. Azt gondolom, hogy a mi összetartozásunknak egy szép példája lehet, hogyha nem csak az ő ajándékukkal, hanem azzal az igével is indulunk el erre az esztendőre, amelyről feltehetően most ezekben a pillanatokban, az elkövetkezendő percekben az ő Isten tiszteletükön is szó esik. Azonban, akik megnézik ezt az igés lapocskát, azoknak bizonyára föltűnik, hogy az ige Ezékiel könyvéből való, és itt rögtön meg is szoktunk rettenni, mert nem illő dolog, hogy az ember a Bibliájában ne igazodjon el, és akkor inkább csukva hagyjuk, mert hogy merre is van ez az Ezékiel könyve pontosan. Hát az Ószövetségben van, és azért mindenkit bátorítok, hogy nyissuk csak ki a Bibliánkat, mert Ezékiel könyvét sokkal könnyebben meg tudjuk találni, mint például egy kis prófétának az írását, ugyanis Ezékiel könyve elég hosszú. És ha valaki csak végigpörgeti maga előtt az Ószövetség lapjait, akkor a fejlécen előbb-utóbb bele fog akadni Ezékiel próféta könyvébe, hiszen ez a könyv 48 fejezetet tartalmaz, és igen hosszú maga az anyag is, amit ebben megírva találunk. De lehet, hogy megijedünk, hogy ha ilyen hosszú ez a könyv, akkor mennyi minden lehet benne. Pedig valójában a könyvben Izrael történetének nem valami gigantikus hosszúságú része található megírva, Ezékiel prófétasága ugyanis körülbelül 22 esztendőn keresztül tartott, addig élte ő ezt a szolgálatot Izrael népe között, és ebben az időben írta meg mindazt, amit Isten ő előtte megvilágosított. Hogy még szűkebbre vegyük a spektrumot magunk előtt, elmondhatjuk azt, hogy Ezékiel abban az időben élt, amikor a déli országrész lakóinak az utolsó királya uralkodott, és ennek a királynak az uralkodása végén elvitték a déli országrészben lakó zsidóságot Babilonba, és ott 70 esztendőt kellett Isten büntetéseként fogságban tölteniük. Ezékiel szolgálata megkezdődött még a fogságba vitel előtt, és tartott a fogságba vitel alatt jó részt. Könyve alapvetően három nagy részre osztható. Az első nagy egységben, ez 24 fejezetet ölel föl, beszél Izrael eljövendő ítéletéről. Nyilván itt még a babiloni fogság előtt volt a nép, de már prófétált neki Ezékiel arról, hogy súlyos és nehéz idők jönnek Isten választott népére. Úgy látszik, hogy a nép nem nagyon riadt meg Ezékiel prófétálásától, mert nem olvassuk róluk azt, hogy megváltozott volna az ő életük, Istennel való kapcsolatuk. Sajnos rájuk következett a fogság, azaz Isten ítélete. Aztán a második nagy egységben, a 25. fejezettől a 32. fejezetig terjedő részben Ezékiel prófétál 7 népcsoportról, amelyek körülvették Izraelt, és amelyek Izrael népét, a zsidóságot bántották, vagy a bálványaikkal befolyásolták őket. És arról prófétál Ezékiel, hogy Isten őket is meg fogja ítélni, és meg fogja büntetni. És végül a harmadik nagy egység a 33. fejezettől a 48. fejezetig terjed, ahol a sötét alagút mélyén, amiről Ezékiel jövendől, hogy megbünteti Isten az ő saját népét, megbünteti a környező népeket is, fölcsillan egy reménysugár, ezekben a fejezetekben vigasztaló jövendőléseket mond el Ezékiel arról, hogy Isten majd mégis meg fog könyörülni ezen a népen, és valamilyen módon helyre fogja állítani ennek a népnek a sorsát. Ne felejtsük el, hogy a zsidóság, aki ekkor ott Kánaán földjén tartózkodott, már átélte azt, hogy az északi országrész lakói eltűntek Isten ítéletét követően. Deportálták őket az asszír birodalomba, hosszú évek teltek el, és azt látták az ott maradt zsidók, akik a déli országrészben laktak, hogy azok nem térnek vissza. Most, amikor Ezékiel meghirdeti nekik az ítéletet, akkor ott van előttük az, hogy akkor vége mindennek. Ezért szólal meg a profécia végén az, hogy Isten mégis meg fog könyörülni bizonyos embereken, és hogy miért, azt majd meg fogjuk tudni az ige magyarázatból. A 36. fejezet, amelyből német testvéreink is az esztendő igéjét választják és jegyzik, az egész könyvnek tulajdonképpen a fókusza, egy különösen fontos rész. Röviden összefoglalja itt Ezékiel azt, hogy Isten miért tart ítéletet. És itt nincsen semmiféle kertelés, hanem fölfedi Isten az ő ítéletének, a súlyos ítéletének az okát. Azért az, hogy Istennek van egy választott népe, amely ott lakik azon a földön, amelyet Isten az ő atyáiknak ígért. És most arról szólnak a proféciák, hogy Isten kiírt benneteket innen, és el fog innen vitetni benneteket, az egy nagyon súlyos dolog. Az bárki kérdezheti, hogy Isten, te milyen szövetséges vagy, ha ezt megteszed? Isten, te ezért beszéltél Ábrahámmal, Izsákkal, Jákobbal, Józseffel? Te ezért hoztad vissza Egyiptomból a mi népünket? Hogy most egyszerűen egy tolvonással lehúzzál bennünket, megsemmisítsél bennünket? Mi az oka ennek? Hát Isten nem kertel, és világosan beszél arról, hogy az ő nagyon súlyos ítéletének igen súlyos okai vannak. Azt mondja, hogy az ígéret földjét az ő népe tisztátalanná tette. Életükkel és tetteikkel tisztátalanná tették Isten ígéretének földjét. A 16. versben olvashatunk erről. És Isten még szűkíti is, hiszen amikor általánosságban beszél Isten a bűnről, akkor hajlamos az ember azt gondolni, hogy hát ez biztos másokról szól, és úgy gondoljuk, hogy ez olyan általános, bennünket nem érint. Hát Isten beszél a következő versekben arról, hogy Izrael népe vért ontott, és bálványozásba keveredett. Mondhatnánk, hogy ezek a bűnei Izraelnek végső ítéletet szültek Isten szívében. És azt döntötte el Isten, hogy nincs tovább. A vérontás annyit jelentett ebben az időszakban, testvérek, hogy ez a kis ország nagy és hatalmas birodalmak árnyékában élte az életét. És ahelyett, hogy a proféták üzeneteinek engedve Istenre hallgattak volna, úgy politizálgattak a királyok egymást követően mindegyik, hogy próbáltak ezekhez a nagy birodalmakhoz oda dörgölőzni. És valahogy megmaradni. Valahogy életben maradni mellettük. Isten szava nem érdekelte őket. Pusztán az foglalkoztatta őket, hogy mérlegeltek. Egyiptom, Asszíria, Babilon. Ki lesz az a szövetséges, akivel érdemes paktumot kötni? És akkor majd meg fogunk maradni itt a mi kis földünkön. Na most ez azért a régi időben is úgy ment, hogy ezek a szövetségek azzal jártak, hogy a zsidóknak is kellett egy csomó katonát adniuk. És bizony a zsidó történelemnek ez az időszaka arról szól, hogy a királyaik ahelyett, hogy hallgattak volna Isten vezetésére, a saját fejük szerint gondolkozván, hol ezzel, hol azzal kötöttek szövetséget, és egyre másra hatalmas ütközeteket vesztettek el. Tulajdonképpen veszett ügyekért halt meg egy csomó zsidó ember. Így lett ez akkor is, amikor aztán végül Babilonba elbuktak, hiszen följött az egyiptomi fáraó a seregeivel, és akkor a zsidók azt gondolták, hogy majd ők megállítják a fáraó seregeit. Hát aztán persze nem sikerült, mert úgy gyalogoltak át rajtuk, mint egy száraz falevélen az egyiptomi sereget. Vértontottatok, nem hallgattok rám, és ez az én népemnek az életébe kerül. Azt nem kell magyaráznom a testvéreknek, hogy amikor egy társadalomban a férfiak odavesznek háborúkban, ütközetekben, és maradnak gyermekek és nők, meg haszonlesők, akkor az milyen dolgokat szokott szülni. Talán akik a háborút megélték, azok tudják azt, hogy mindig nehéz időszak az, amikor a életerős férfiak odavesznek, és nem maradnak csak az asszonyok meg a gyermekek. Ez általában nem szokott jó dolgokat szülni és hozni hosszú éveken keresztül. Hát Izraelben is így történt. Szívták egymás vérét. A gazdagok hatalmaskodtak a szegényeken. És ahelyett, hogy segítettek volna az özvegyeken, az árvákon, a bajba jutottakon, szívták a vérüket. Azt mondja a profécia, vért ontotok. És hát természetesen a másik bűn, amit itt megjelöl Ezékiel prófétán keresztül a Szentíró, az együtt járt ezekkel a szövetségekkel. Hiszen aki szövetséget kötött egy ilyen nagy erős birodalommal, az gyakorlatilag szövetséget kötött az ő hitükkel is. Az egységre lépett azzal a néppel. Így aztán Izrael is sokszor elhagyta Istent, és imádták hol Egyiptomnak, hol Asszíriának az istenségeit. És azt olvassuk, hogy Isten azt mondja, ezzel a viselkedésetekkel beszennyeztétek azt a szent földet, amit nektek adtam. Ezért jön az én ítéletem. Az ítélet pedig a szétszóratás. A 20. versben jövendől erről a próféta. Hogy szétszórtam már a ti népeteknek az egyik felét a népek közé, és szét foglak benneteket is szórni idegen népek közé. Ugyanakkor arról is beszél Isten, hogy tudja előre, hogy ugyanaz fog történni, mint ahogy ez már megtörtént az északi királyság szétszórt zsidóságával is, hogy Istennek ez az ítélete, amely utoléri az ő népét, a pogányok között gúnyolódást fog szülni. És a pogányok gúnyolódnak Istenen, mert azt mondják, hogy ki az az Isten, aki megígért egy földet ezeknek, a hosszú és viszontagságos történelmüket úgy rendezte, hogy végül csak ott landoltak, és most elszórja erről a földről őket. Azt mondja Ezékiel, hogy a pogányok gyalázzák az Isten nevét, mert nem értik az Isten ítéletét, nem értik annak az alapját, nem értik annak a jogosságát, de Isten gyalázni képesek. És ezért a 21. versben azt olvassuk, hogy Isten bejelenti, hogy szánalomra indul, azaz meg fog könyörülni az ő népén. De nagyon fontos, mert ez többször kiemeli ebben a fejezetben a prófétai szó, az Isten igéje, hogy Istennek ez a könyörülete nem azért születik meg, mert most már a nép jó. Nem azért születik meg, mert most már a nép megtanulta Isten tisztelni. Nem azért születik meg, mert ez a nép most már olyan szép bűnbánatot tartott, hogy az Isten azt mondja, megérdemlik, hogy egy kicsit szeressem őket. Hanem kétszer is megjelenik, mint egy ismétlésként és súlyos üzenetként kihangsúlyozva az, hogy Isten ezt a könyörületet az ő népén önmagáért teszi. Önmagáért teszi. Azért teszi, hogy őt, az ő nevét ne gyalázza senki. Testvérek, tudjátok, olyan mély dolog ez, mert az ember azt gondolná, hogy az Isten hiú, és nem viseli el a kritikát. És hát biztos azért könyörül meg a nép, tehát az őt már ne piszkálják. De nem ez áll a dolgok mögött. Hanem az áll a dolgok mögött, amit Isten megfogalmaz a parancsolatok sorában is. Hogy az Isten nem engedi meg, hogy az ember büntetlenül, hiába való módon a szájára vegye az ő nevét. És tudjátok, ez az Isten hatalmas nagy szeretete, nem csak az ő népe iránt, hanem a pogány népek iránt is. Nem akarja őket büntetni. Nem akarja őket az istentelenségbe kényszeríteni. Hát ezek nem értik az Isten, de szidják. Azt mondja Isten, önmagamért megkönyörülök, mert szeretem, meg akarom menteni az embert. Ő közülük is meg akarok menteni, de ha ők a velem való kapcsolatukat csak így élik meg, hogy nevetnek rajtam, hogy kigúnyolnak engem, akkor ítélettel kell őket sújtsam. Isten szánalomra indul önmagáért. A szabadításnak az a lényege, hogy Isten azt mondja, kihozlak benneteket, összegyűjtelek onnan, ahová szétszórtalak, és beviszlek benneteket arra a földre, amelyről kivettelek benneteket. És aztán azt is mondja a 25. versben, hogy ezzel együtt meg is foglak tisztítani benneteket a tisztátalanságaitoktól és a bálványimádástól. Isten azt mondja, hogy én fogok cselekedni. Kihozlak, összegyűjtelek, beviszlek benneteket, és mindezen közben megtisztítalak benneteket a tisztátalanságaitoktól és a bálványimádástól. Értitek, testvérek, nem arról van szó, hogy ez a nép már jó, és megérdemlik, hogy a helyükre kerüljenek. Hanem az Isten azt mondja, hogy én teszek veletek jót, és nem csak azt teszem meg, hogy visszakerülhettek a szülőföldetekre, hanem azt teszem meg veletek, hogy még a szíveteket is megtisztítom. Hogyan lesz ezt képes Isten megtenni, kérdezhetnénk? Hogyan lesz ezt képes Isten megtenni? Nem sikerült a prófétáknak. Azok hirdették Izrael népének minden időben a tiszta Isten, szent Isten igéit, az útmutatását. Hát azokra nem hallgattak. Hát hogyan teszi meg ezt az Isten? Lássátok meg, mi nagy az Isten kegyelme, amikor beavat bennünket is, és beavatta ott is az ő népét abba, hogy hogy fog ez megtörténni. Hogy fog megtörténni, arról szól ez az ige. És most érünk ide, ehhez az ige vershez. Az Isten azt mondja Ezékiel prófétán keresztül, hogy úgy fogom megtenni ezt, hogy új szívet és új lelket adok nektek. És amikor itt a szószerintiségen elgondolkozunk, akkor meg is döbbenünk, mert Isten nem azt mondja, hogy felújítalak benneteket, hogy kicsit rozsdásak vagytok, kicsit lapos a kerék, és most én felújítom ezt a félredobott roncsot, és visszaviszem, visszaállítom a maga helyére. Hanem az Isten itt valami egészen másról beszél, azt mondja, hogy új szívet és új lelket adok nektek. És lássátok, milyen kedves az Isten, hogy még részletezi is. Azt mondja, a kőszív helyett, ami bennetek van, hús szívet adok nektek. És elmondja, hogy az engedetlenség lelke helyett, ami bennetek van, a saját lelkemet adom nektek, ez pedig az engedelmesség lelke. Azt mondja Isten, hogy valami olyasmit fogok veletek tenni, amire magatoktól képtelenek vagytok. Hát az ember nem tudja a szívét megváltoztatni. Az ember nem képes a maga lelkét újjá tenni. De egyetlen egy valaki, az Isten, aki teremtő, ő meg tudja tenni. Itt valami olyan erőre van szükség, amely mindennél hatékonyabban képes az emberi szívbe avatkozni. Mondhatjuk úgy, hogy olyan erőre van szükség, amelyik hatékonyan képes az emberben döntő változást előidézni. Itt teremtésről van szó. Az pedig Izrael népe tudta, hogy teremteni csak az Isten tud. Csak az Isten tud. Az ember csak rombolni képes. A teremtő erő Istennél van. Isten nem csak ismeri az ember szívét, hanem képes azt újjá tenni. Az Új Szövetség úgy mondja, hogy az Isten újjá szüli a mi szíveinket. Erre csak ő képes. Isten összeköti a láthatókat és a láthatatlanokat. Beszél arról, hogy az a büntetés, amiben most a zsidók kerültek és vannak, az ő bűneiknek a következménye, az ő bűneik pedig az ő bűnös szívükből származnak. És amikor az Isten hozzányúl ehhez az ügyhöz kegyelemmel, akkor nem csak a felszínt kezeli, hanem a dolgok mélyére megy. És azt mondja, a szívet kell kicserélni, új szívre van szükség, amelyik majd többé nem követel bűnöket, amelyek majd nem szülnek ítéletet. Az új szív új életet jelent. Azt mondja Isten ennek a népnek, Ezékiel prófétán keresztül, hogy én ezt meg fogom tenni. Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. És ezzel meg fog változni a mi kapcsolatunk. És az én ítéletem helyett az én kegyelem, szeretetteljes kegyelmembe fogtok fürdeni. Most az ítéletem súlya alatt roskadoztok, akkor pedig mint gyermekek, mint igaz szövetségesek, szeretetteljes kegyelmem fog rátok áradni. Kedves testvérek, rendkívül aktuális, azt gondolom, egy egész esztendőre elegendő mindaz, amire Ezékiel próféta kora tanít bennünket. Hiszen Istennek az emberekkel való szövetsége abban az időben, a zsidóságban testesült meg. Ez a szövetség azonban Jézus Krisztussal megnyílt mások előtt is. És ma Isten szövetséges népét egyháznak nevezzük. Keresztjén egyháznak nevezzük, mielőtt még valaki másra gondolna. Keresztjén egyháznak nevezzük. Az egyház útja sajnos nagyon sokszor hasonlít a régiek útjához. Azt gondolom, hogy ennek az esztendőnek egyik fontos eseménye, amit illő dolog, hogy mi jól a szemünk előtt tartsunk, az az, hogy 500 esztendővel ezelőtt Isten a reformáció idején súlyos fogságból szabadította meg az egyház közösségét. Nem kevesebb történt ott, mint hogy az Isten ítélete alatt nyűglődő egyházba besugárzott az Isten kegyelmének a sugara. És ez a sugár megvilágosított embereket és közösségeket. És ezért vagyunk ma ilyen formában együtt. De újra és újra mérlegre kell tennünk azt, hogy az Istennel való kapcsolatunkat nem tesszük-e tisztátalanná. Nem tesszük-e tisztátalanná úgy, ahogy ezt Izrael népe is tette. Isten újra és újra megkönyörült rajtuk, és aztán ez a nép újra és újra eltávolodott Istentől. Ennek az esztendőnek komoly mérlegelése kell az legyen, hogy hol tartunk az Istennel való kapcsolatunkban. Jutottunk-e előbbre, közelebb az Istenhez, vagy az 500 évnyi elszakadást és eltávolodást is jelentett és jelent Istentől. A közösség élete mindig emberek életéből tevődik össze. És ezért nem csak úgy kell ebben az esztendőben mérlegre tenni az Istennel való kapcsolatunkat, hogy hol tart a mi közösségünk, hanem úgy is, hogy hol tart a mi életünk, testvérek. Az Isten olyan sokszor és olyan sokféleképpen tett és tesz jót velünk. Nem tesszük-e tisztátalanná a vele való kapcsolatunkat? Hol tart a mi kapcsolatunk? Nincsenek-e a mi életünkben ott azok a bálványok, amelyeket ez a világ imád körülöttünk? És a világgal való szövetség behozza őket a mi életünkbe is. Nem távolodtunk-e el Isten tiszta igéjétől, az igazságtól, az ő szeretetétől? Mindazok, akik úgy érzik, hogy az életük súlyos nehézségekkel van tele, induljanak meg arra, hogy átgondolják azt, hogy vajon nem Isten ítélete érte-e utol őket. Gondoljuk át, hogy vajon nem arról van-e szó, hogy az Isten nem érdekel bennünket. Aztán csináljuk, amit csinálunk, és utána jön az ítélet, és a súlyos következmény, ami alatt megsírunk. Testvérek, egy reménységünk van. Az, hogy Isten jót fog tenni velünk, az ő népével, ebben az esztendőben is, önmagáért. Nem azért, mert kiérdemeltük, nem azért, mert már annyira jók vagyunk, hanem önmagáért. Mert ez a világ most is gyalázza Isten nevét, és gyalázza azokat is, akik Istent szeretik. De mi hiszünk abban, hogy Isten képes új szívet és új lelket adni önmagától és önmagáért. És a mi reménységünk abban van, hogy az Isten meg fogja ezt tenni, hogy új szívet és új lelket ad embereknek, új szívet és új lelket ad nekünk, és ebben az újban megőriz, megerősít és megtart bennünket. Testvéreim, bátorítalak benneteket az esztendő első napján, hogy higgyünk Isten erejében és szeretetében. Higgyünk abban, hogy ő hűséges magához. Ő az ígéreteit nem fogja megtagadni. És mindent megtesz azért, hogy az ő népét megmentse önmagáért. Ezért dicsőítsük őt, és ahogy a KT-ban is hallottuk, ezért a szeretetért, amelyben fontos részünk van, amelyből részesülünk, áldjuk őt azzal, hogy hálából nekiadjuk az életünket. Isten segítsen meg mindannyiunkat, hogy az idei esztendőben minden idejövetelünk, minden szolgálatunk, minden megszólalásunk az Isten ügyében jöhessen abból a hálából, hogy az Isten jót tett és jót tesz velem. És ezért én hálás vagyok neki. Nem érdemlem, de ő mégis megteszi ezt velem önmagáért. Segítsen így bennünket az Úr, és adja, hogy minden itt létünk, összegyülekezésünk szolgálhassa az ő dicsőségét. Amen. Gyertek testvérek, fennállva a 285. dicséretünk 4. és 5. versét énekeljük. A 285. dicséretünk 4. és 5. versét, adj mi nékünk megújult szívet. Elfoglalva, csendesedjünk el és imádkozzunk testvérek. Urunk, ha önmagunkra nézünk, valóban csak hűtlenségeinket látjuk, amellyel megszegjük a veled való szövetséget. És azt látjuk, hogy jogos minden ítéleted, amellyel bennünket sújtasz. De ugyanakkor köszönjük, hogy a kegyelemről beszélsz nekünk, arról, hogy önmagadért minden időben, így ma is jót teszel a tieiddel. És köszönjük, hogy ez nekünk reménységre ad okot, hiszen te nem változtál, örök és múlhatatlan vagy, aki önmagadért újból és újból jót cselekszel a te elveszett és elkallódott bárányaiddal. Köszönjük neked azt a kegyelmet, amelyről ma is szólsz közöttünk, hogy megújítasz bennünket, hogy újjá teszed a mi szívünket, amelyből fakad minden szó, cselekedet, gondolat. Kérünk is, hogy tedd ezt meg közöttünk. És adjad, hogy igéd által egyre többen erre az új szívre, az újonnan születésre és megtérésre jussunk. Azért is kérünk téged, tarts meg bennünket ez új életben, hogy tőled el ne távolodjunk. Könyörülj meg rajtunk, hogy hálával teljen meg a mi szívünk, és ez a hála hadd jelenjen meg a mi cselekedeteinkben is. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk magunkat, mert erős Isten vagy te, a legjobb szövetséges. Adjad, hogy ezzel a hittel tudjunk hozzád közeledni. Kérünk, hogy áld meg ez esztendőben a mi összejöveteleinket itt ezen a helyen. S ha buzdítasz bennünket, és amíg lehetőséget adsz nekünk, munkáld is szíveinkbe, hogy eljöjjünk, itt legyünk. Taníts bennünket áron is megvenni az alkalmakat. Taníts bennünket örvendezni a te színed előtt. Nevelj bennünket igaz szeretett közösséggé. Formáld úgy a mi életünket, hogy amikor bennünket látnak, a te nevedre dicsőítést mondjanak. Meg tudod ezt tenni, hiszen eddig is tetted és teszed, és azért kérünk, cselekedjél ilyen módon irgalmasan továbbra is, egyen-egyenként mindannyiunkkal. Urunk, áld meg a mi életünket, családjainkat. Könyörülj meg rajtunk, hogy keressünk és kövessünk téged ez esztendőnek minden napján. S a te irgalmas kegyelmed vegyen bennünket körül, hogy abban legyen nekünk békességünk, nyugodalmunk és örvendezésünk. Amen.